27. fejezet. A franciáknak még jó néhány ágyúja maradt, és a tüzéreket most harag hevítette. A falu déli határa füstbe burkolózott, a Kartács pedig fémesőként kopogott a kastélyfalain. Tarackok is lőttek, és bár nem tudtak oldalazó tüzet zúdítani, addig akarták folytatni az ágyúzást, míg a francia gyalogosok az udvar szélére nem érnek. A falu védelméből szórták a gránátokat, fém viharral árasztva el a kastélyt. Egy óra, majd még egy, és az ágyuk továbbra is dörögtek. A Kartács végzett az őrökkel, a gránátok megperzselték a macska köveket, fekete latyakká változtatva a havat. Ezúttal nem volt tűzszünet. A tüzér ezredes meghalt, összezúzta az egyik tarack alá zuhanó csöve, a kolostor felső épületébe pedig veszedelmes volt felmerészkedni, mivel időnként még mindig felrobbant egy-egy gránát, újabb füst felhővel sötétítve a több mint 100 ember halotti mágiáját. A francia tábornok bosszút esküdött és parancsot adott a tüzérségnek, hogy azonnal kezdjenek hozzá ennek beteljesítéséhez. A tüzérek halott ezredesükért harcoltak. Két ágyú kartáccsal szórta az őrtorony dombját. A puska golyók áttörték a bozótost, havat verve le az ágakról, gallyakat és tüskéket szórva a gödrökben lapuló lövészekre. A nyulak tudták, hol kell ásni, ezért a lövész gödrök kiásását a nyúl üregeknél kezdték.
Lőjetek csak, kurafik, bíztatta Frederikson a tüzéreket. Már várunk rátok.
Ez valóban így is volt. Arra számított, hogy a franciák keletről vagy északról jönnek majd, ezért csapatai harcra készen várták őket, hogy aztán az északi lejtő nyílt térségére kényszerítsék a támadókat. Azt tervezte, hogy ekkor rájuk zúdítja saját lőporos hordóit, amelyek gyutacsait bőrből vart tokok védték a hótól. A hordokkal együtt a spanyol ágyuk négy hüvelykes gránátjait is le akarta gördíteni.
Hát gyerünk, ti kurafik!
Emberei vigyorogva hallgatták kedves William csatakiáltásait. A gyalogosok többségét a domb túloldalán állomásoztatta jó messzire a tüzérségi tűztől. Csak akkor akarta harcba küldeni őket, ha a franciák áttörnék a lövészek rejtőző arcvonalát. Az ágyuk többsége a kastélyt lőtte. Az istáló teteje beszakadt, a szarufák meggyulladtak, Gilliland üres szekerei lángokba borultak, megolvasztva az épület körüli havat. A franciák egy robbanás közepette felborították a kastély keleti falánál álló egyetlen ágyút, amely köveket, havat, részdarabokat és faszilánkokat szórva alácsúszott a törmelékhalmon. Az egyik gránát lepattant az öreg torony faláról, és a belső udvara hullott, majd felrobbanva azonnal végzett hat lóval. A gyalogosoknak vérben, hólében és állati vizeletben csúszkálva át kellett törniük a nyerítő lovakon, hogy végezzenek a sebesült jószágokkal. Az ágyuk eközben egyre csak dörögtek. A kastélyt robbanások rázták, és lassan megtelt füsttel, a 12 fontosok tömör lövedékekkel és kartáccsal egyaránt lőttek. Néhány kartács golyó eltalált egy meglazult követ, az egyik lövész pedig felüvöltött, mivel a kötömb ráesett a lábára. A tarackok rövidre sikerült lövései csillag alakú foltokat égettek a keleti fal előtti hótakaron. A pusztítás kráterei sötéten tátogtak a fehérségben. Az egyik gránát a kaputorony tetejére zuhant, ahol egy háborúban megöregedett lövész püfölni kezdte a puskája tusával. A gyutacs füstje őrülten gomolygott, ahogy a gránát ide-oda gördült. A lövész egy pillanatra megállt, majd egy pontos ütést mért a vasgolyóra, a gyutacs kiesett a helyéből, és a gránát ártalmatlanná vált. A férfi rávigyorgott bajtársaira.
Ha jól ütöd meg, mindig kiesik.
A zászlókat már rég bevonták és visszaadták a gyalogosoknak, akik most az öreg torony bejáratát őrző barikád mögött lapultak. Az utolsó küzdelmet a saját lobogóik alatt akarták megvívni, és azon tűnődtek, meddig kell még elviselniük a robbanásokat, a lovak nyerítését és az egész völgyet betöltő ágyú dörgést, ami sokkal félelmetesebb volt, mint a francia hadoszlopokat előre űző dobszó. Az öreg torony tetején Sharp lekuporodott Gilliland mellé. Át kellett kiabálnia az ágyúzás hangzavarát.
Tudják, mi a dolguk?
Igen, uram!
A százados szomorúnak tűnt. Maradék rakétáit oly módon kellett felhasználnia, ami nem volt ínyére.
Mikor, uram?
Nem tudom. Egy-két óra múlva.
A katonák már várták, hogy a franciák megkezdjék a rohamot, és végre befejeződjön a fémvihar. Szerettek volna minél előbb túl lenni a küzdelmen. Frederikson egyre csak biztatta a franciákat, hogy támadjanak, bánatos kurafiknak, anyámasszony katonáinak nevezte őket, akik megijedtek egy kis dombtól és néhány csenevész bokortól, de az ellenség nem akart jönni. Az egyik lövész fájdalmasan felkiáltott, hogy egy kartács golyó a vállába mélyett, ám Frederikson rádörrent, hogy maradjon csendben. A tüzérek a fegyvereik körül sürgölöttek, rángatva és táplálva őket, hogy bosszút álljanak halott ezredesükért. Az öreg torony keleti oldalának magasában sárpa falut nézte. Egy pillanatra hátra hőkölt, amint egy kartács golyó borotva éles kőszilánkokat pattintott le a lyuk körül, amelyen kikukucskált. Valahol felüvöltött egy katona, ám hirtelen el is hallgatott. Az ágyuk moraja végig visszhangzott a völgyön, míg a füstjük magasra gomolygott a hágó felett. A falakra tovább zúdult a fém, az udvaron pedig gránátok robbantak.
– Uram! – mutatott előre Harper.
A franciák elindultak. Nem büszke hadoszlopban meneteltek, hanem négy hosszan elnyújtott sorban, amelyek kígyókként tekeredtek elő a faluból. Három zászlóalj tört előre az úton, gyorsan menetelve, miközben az ágyuk tovább dörögtek, a gránátok pedig egyre csak hullottak, megtépázva a védőket, egyesével vagy kettesével végezve Sharp embereivel. 1500 katona közeledett előre szegezett szuronyokkal, a völgy középvonalában maradva, távol tartva magukat az ágyuk tűzvonalától. Sharp csak nézte őket. Már egy napja tartotta a hágót, és kétségbe esette, remélte, hogy ezt sikerül még egy napig megtennie. Meg kellett tennie. Még volt egy ütőkártyája, ám miután ezt is kijátsza, a játék véget ér. Vissza kell vonulni a délre, át a dombokon, remélve, hogy a francia lovasoknak jobb dolguk is lesz, mint hogy az ő legyőzött haderejét üldözzék. A sebesülteket hátra kell hagynia, a franciák könyörületére bízva őket. Parancsba adta, hogy a helyőrség katonái rakják halomba a kabátjaikat és a csomagjaikat az öreg torony déli kijáratánál, amelyet korábban Potofő emberei használtak menekülő útként, és amit most 20 gyalogos őrzött, nehogy a gyávábbak idő előtt elmeneküljenek.
– Hát ez jó harc volt, Patrick, vigyorgott Harperre. – E még nem ért véget, uram.
Sharp másként gondolta. Az átok ólomsúlyként nehezedett rá, és úgy vélte, verességgel sújtja őt, átjuttatva a franciákat a hágon. Azon tűnődött, lesz-e ideje lemenni a kazamatákba és végezni azzal a sárgabőrű torz alakkal, mielőtt fejvesztve menekülni kezdenének délfelé. Így talán elszállna az átok. A kazamaták mélyén Hexville figyelmesen hallgatózott. A csata zajból ki tudta következtetni, hogyan áll a küzdelem. Tudta, hogy még nem jött el a megfelelő pillanat. Remélte, az még az éjszaka eljön, ám az egyik gyalogos hadnagy az éj nagy részét az őrök társaságában üldögélve töltötte, ezért Hexfield nem tett semmit. Hamarosan, ígérte magának. Hamarosan. Sharp a férfira nézett, aki átvette a kürtösejét.
Készen áll?
Igen, uram.
Egy perc. Várjon még.
A franciák már közel jártak. Az zászlóaljak a kastély felé fordultak, átmenetelve azon a térségen, ahol előző nap a rakéták szétszaggatták a soraikat. Ma azonban egyetlen fegyver sem nyitott rájuk tüzet. Az ágyuk elhallgattak. Úgy tűnt, mintha a völgy teljesen elcsendesedett volna. A baloldali zászlóalj futni kezdett, egyre inkább balra kanyarodva. Dél-keletnek az őrtorony felé tartottak, mivel Dubreton joggal gyanította, hogy ez a domb egyetlen olyan része, ahol a védőknek csupán kis számú csapata állomásozik. A másik két zászlóalj katonái éjjenezve előre szegezték szuronyaikat, és rohanni kezdtek a romos keleti fal felé. A védők nem zúdítottak puskatüzet rájuk, az ágyú pedig, amivel pásztázó tűz alá vehették volna őket, széttörve használhatatlanul hevert a köveken, a személyzetükként szolgáló két katona holtan feküdt a törmeléken. Az öreg torony tetején álló egyik lövész Sharpért kiáltott, ám szavai nem jutottak el az őrnagyhoz. A franciák beőzöllöttek az udvarra,